Hadd vezessem fel a Microsoftnak a felhő stratégiáját nagyon röviden. Fontos újdonság, azt gondolom, hogy mindenkinek erről érdemes egy kicsit tudnia, hogy február 4-e óta ugye új vezérigazgatója van gyakorlatilag a Microsoft Corporationnek, ő pedig a Satya Nadella, és ő a 14 éve már vezető Steve Ballmert váltotta le ebben a szerepkörben. Alapvetően már aznap, amikor bejelentették, lehetett látni, hogy mik fognak változni, és hogyan fognak ezek a változások érvényre lépni. De ha azóta az eltett fél évet megnézzük, meg azt, hogy milyen módon és miket kommunikált akár a Satya, akár mások a cégből a Microsoft stratégiáról, akkor jól lehet látni, hogy mik azok a sarkalatos pontok, amik tényleg megváltoztak a cég működésében. Hozok el egy gyorsan egy-két példát, nem akarok erre sokat beszélni, de tényleg fontos, hogy értsük, hogy ez a Microsoft, ami ma van, ez nagyon nem az a Microsoft, ami akár csak egy évvel ezelőtt volt, vagy pláne nem az, ami 10 évvel ezelőtt volt. Rögtön azzal kezdeném, hogy ami az eseménynek a fő témája is, ugye a Microsoft felismerte és teljesen a szerves részévé tette azt, a stratégiájának a részévé tette azt, hogy a világ alapvetően mobilitás központú és felhő központú ma az informatikában. Nem nagyon van olyan technológiánk nekünk sem, de egyébként más játékosoknak sem a piacon, ami ne ezt a két trendet emelné most tényleg a középpontba. Gondolok itt a mobilitás alatt, nem csak a mobiltelefonokra és a tabletekre gondolunk itt ekkor, hanem például, amit majd fogunk demozni délután, hogy hogyan tudunk az eszközök között tényleg kényelmesen közlekedni, hogyan tudunk tényleg több eszközt használva egy élményt, egy egységes élményt kapni. A mobilitással kapcsolatos gondolkodásunk alapvetően egy köré épül. A felhőközpontúságról a mai egész napunk szinte erről fog szólni, hogy hogyan tudunk olyan megoldásokat, szolgáltatásokat adni ügyfeleinknek, vagy akár a végfelhasználóknak otthon, akár Xbox Live-val, vagy bármi mással, amik a felhő erejét használva egészen más lehetőségeket, vagy akár üzleti modelleket képesek kialakítani. Nagyon fontos egyébként az, hogy ma pillanatilag a Microsoft Azure-nak a felhő bevételeinek a 40%-át egyébként ISV partnerek, fejlesztő partnerek adják. Azért is érdekes ez, hogy egyrészt nagyvállalati körben is látjuk a relevanciáját a felhőnek, de a fejlesztő partnerek rendkívül rákapcsoltak arra, hogy nulla beruházási költséggel egy új ötletet felépítve, egy startup ötletet felépítve, hogyan tudnak akár világszintű céget építeni a felhő segítségével. Egyébként vállalati szempontból is megvan ennek a mintája, hogy a felhő miért érdekes a nagyvállalati körben. Maga a Microsoft újra definiálta azt is, hogy mi a küldetése. A Microsoft küldetése alapvetően az, hogy ebben a megváltozott mobilitás és felhőközpontú világban mi a platformot és a produktivitást tekintjük a saját célunknak. Mi egy olyan cég akarunk lenni, aki nem önmagában csak kütyűgyártó, nem akarunk egy csak felhős cég lenni, nem akarunk egy csak szerver cég lenni, nem akarunk egy csak desktop cég lenni. A mi központi küldetésünk az az, hogy a platform, egy egységes platformot tudjunk adni arra, hogy erre az egész mobilitás és felhő gondolatra bárki tudjon alkalmazásokat fejleszteni, vagy bárki képesen ezen alkalmazásokat futtatni. Illetve a másik pedig az, hogy olyan élményt tudjunk adni az alkalmazásaink és a megoldásaink segítségével, amivel a legproduktívabbak tudnak lenni az emberek, illetve a vállalatok. Nyilván ennek a célja az az, hogy az embereket minél több eredményre és minél több teljesítményre tudjuk sarkalni, vagy minél érdekesebb játékélményt adjuk nekik, hogyha mondjuk Xboxról van szó. Ez nem csak egy vállalati stratégia, ez a Microsoft teljes egészének a stratégiája. Ezen belül a Microsoft egyébként három kulcs feladatkört határozott meg, vagy három kulcs csapatot, aki dolgozik igazából a Microsoft stratégiájának a megvalósításában, meg a fejlesztésen is. Az első ebből a CloudOS. A CloudOS alapvetően a klasszikus szervervilágot jelenti, plusz a felhőt, de erről fogok most mindjárt még beszélni. A Digital Work and Life Experiences alapvetően a munkával kapcsolatos dolgokat jelenti. Ez a klasszikus Office-ból kiinduló régi világ, ha úgy lehet fogalmaznom. Plusz még rengeteg más Dynamics, CRM és egyebek. A DeviceOS meg a hardware pedig nyilván alapvetően a készülékeinket jelenti, a saját gyártású készülékeinket, az egyéb nem Microsoft által gyártott készülékeket, és mindent, ami ezeknek az operációs rendszer alapját nyújtja. Kb. Ez a három fő rész, amiben most a Microsoft termékfejlesztésben, stratégiában gondolkodik. Hogy elérjük egyébként a küldetésünket. A felhővel kapcsolatban én azt gondolom, hogy érdemes a Microsoft felhőről egy kicsit mélyebbre menni, hogy miben is egyedi, miben más, miben több, talán mint a piacon többi elérhető felhő megoldás. És hadd emeljek itt néhány dolgot gyorsan. Ugye a Microsoft felhője egyszerre képes Infrastructure as a Service, Software as a Service és Platform as a Service megoldásoknak az alkalmazására is. Vannak mindegyikre nagyon jó példáink, sőt néha már ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy melyik melyik. Tehát az Azure nekem egy nagy kérdés mindig, hogy most van-e például a Software as a Service lába, szerintem még az is van neki, de IaaS meg PaaS biztosan. Ott van az Office 365-ünk, amely nagyon-nagyon erőteljesen növekedő csoportmunka és levelező, és gyakorlatilag kommunikációs platform, ami a felhőben nagyon-nagyon szépen működik. És emellett van egy harmadik lábunk is a felhőben, ami vállalati szempontból releváns, ez pedig a Dynamics online megoldása, gyakorlatilag a Microsoft Dynamics CRM online, ami szintén a felhőből, mint az Office 365, software as a service megoldásként érhető el. A mai nap folyamán mi az Azure-ral meg az Office 365-tel fogunk foglalkozni mélységében, a Dynamics-et majd egy későbbi eseményünkön fogjuk mélyebben kifejteni. Ezen túlmenően nagyon fontos azt látni, mind vállalati informatika szempontjából, mind vállalati vagy startup alkalmazás fejlesztés szempontjából, hogy milyen rétegekből áll, hogyan gondolkodunk a felhővel kapcsolatban. Az első és legfontosabb, ami szerintem már rögtön látszani fog az első előadásokból is azonnal, hogy a Microsoft stratégiája mostantól minden eszközt befogad és támogat. Egy egészen nyílt cég kezdeni a Microsoft, mind open source szempontból, mind pedig vállalati eszközök és egyébként konzumer eszközök támogatása szempontjából is. Egy pár évvel ezelőtt szerintem, én nem is tudom, hogy mit kaptam volna, ha most Apple logókat rakok föl itt a képernyőre, ezen van most Androidtól kezdve minden. Én azt gondolom, ez nagyon mutatja azt, hogy hogyan itt a Microsoft egyébként a világnak a realitására. Nem tehetjük meg azt, mint Microsoft, hogy csak Windows Phone-nal foglalkozunk, hiszen a világban rengeteg egyéb eszköz is ott van. Nyilván számunkra Windows Phone a legkedvesebb, és azért rengeteget dolgozunk, hogy ennek a magyarországi piac része növekedjen. De ettől függetlenül, amikor vállalati mobilitásról beszélünk, amikor eszközmenedzsmentről beszélünk, vagy alkalmazásfejlesztésről beszélünk, nekünk az egész elérhető ekoszisztémával tudnunk kell kezdeni valamit, és mostantól a Microsoft felhője erre képes, és a Microsoft stratégiája is erre van felépítve. Szintén nagyon fontos, kevesen tudják egyébként meg a mai napig is, hogy oka volt annak, hogy miért neveztük át kb. Egy fél egy évvel ezelőtt a Microsoft Azure-ra, a Windows Azure-t. Ugye amikor az Azure elindult, akkor Windows Azure-nak hívták először, és egy kicsivel később átnevezték Microsoft Azure-ra. Ennek a fő oka az volt, hogy nagyon-nagyon összekapcsolták az emberek az Azure-t a Windows-zal, vagy a Windows Server-rel, és kevesen tudták, hogy a Linux disztribúciók is teljes körűen támogatottak a Microsoft felhőjében. Olyannyira így van ez, hogy ez nem csak egy ígéret, vagy nem csak egy termék roadmap, vagy egy terv, hanem már ma az Azure-nak gyakorlatilag a 20%-a, az Azure bevételeknek a 20%-a Linuxos virtuális gépeknek a futatásából jön. Tehát már most a virtuális gépeknek a 20%-a, és a bevételnek is a 20%-a a Microsoft felhőjéből Linuxos virtuális gépek futatásából származik. Ez szerintem nem mindegy. Olyan szempontból érdekes ez még ezen túl, hogy nem csak virtuális gépekkel foglalkozunk ugye Azure-ban, hanem foglalkozunk nagyon sok minden mással is, például high performance computinggal, big data-val. Ezek klasszikus olyan területek, amiket nem a Windows dominancia jellemzi, hanem sokkal inkább az open source. Ezekre mind-mind van megoldásuk, nem csak virtuális gépként, hanem platform as a service megoldásként is. Ugye erről most beszéltem, ezt kicsit most átugrottam. Tehát aki emlékszik mondjuk a Steve Ballmernek néhány korábbi megjegyzésére ezzel a témával kapcsolatban, ez egy jelentős változás, azt gondolom, a Microsoft stratégiájában, hogy milyen módon állunk hozzá Linuxhoz. Tehát ahány disztribúció most az Azure-ban supportált, és amennyivel ez folyamatosan nő, vagy például akár a Docker támogatás a Linuxos virtuális gépekkel kapcsolatban, nagyon-nagyon sok olyan plusz újdonság érkezik itt, ami egészen gyökeresen más, mint amit megszoktunk a Microsofttól korábban. Teljesen más gondolkodást jelente számunkra is. Nekünk magunknak is meg kell jobban ismernünk egyébként az open source-os Linuxos világot ahhoz, hogy ebben jól tudjunk együttműködni az ügyfelekkel. Hasonlóképpen ugyanez a koncepció igaz az adatbázisokra, adatformátumokra is. Alapvetően ugye természetesen a Microsoft SQL Server-t rendkívül jól támogatjuk a saját felhőnkben, ez nem meglepetés. Többféle módon is, ugye platform as a service-ként is, meg infrastructure as a service-ként is tudunk SQL Server-t futatni a saját felhőnkben, de egy ideje most már teljes körűen támogatottan, sőt igazából azért is érdekes, mert olyan módon támogatottan plusz Java támogatással együtt csak a Microsoft felhőben van teljesen supportált Oracle-os platform, amilyen nálunk van. Tehát Oracle virtuális gépek, Oracle adatbázisok, Java-s middleverek teljes körűen supportáltak most már az Azure-ban, nagyjából egy fél éve teljes körűen. Nem olyan régi bejelentésünk az, hogy az IBM megoldásokra is ez kiterjedt, ez kb. Egy 2 hetes bejelentés, tehát az IBM adatbázis szervereire, middleware megoldásaira és alkalmazására is kiterjed a Microsoft felhőjének a támogatása. Plusz ezen kívül, amiről pont az előbb beszéltem a Linuxos és open source-os témák kapcsán, hogy nagyon szépen és pontosan látszik az, hogy a Big Data-ban alapvetően a Hadoop, a kulcs technológia, illetve rengeteg olyan nem struktúrált adatbázis technológia van a világon ma, például egy nem relációs adatbázisról, ha gondolkodunk, vagy akár egy DocumentDB-ről, vagy akár egy Cassandra is egy egészen érdekes megoldás ilyen szempontból. Tehát mind a Cassandra, mind a MongoDB, mind a Hadoop támogatás az Azure-ban teljes körű és open source-ra épülő. Aki talán még emlékszik korábbról, volt egy kezdeménye meg a Microsoftnak egy Dryad nevű technológia. Megpróbált a Microsoft saját Hadoop implementációhoz hasonló Big Data megoldást fejleszteni, de nagyjából egy 2-3 évvel ezelőtt úgy döntött a Microsoft, hogy mi is inkább az open source Hadoop-os megoldásokat támogatjuk ilyen szempontból, és ezáltal tudunk tényleg egy olyan megoldást építeni, ami kompatibilis minden már meglévő Big Data megoldásról a világban. Szintén fontos, hogy nem .NET csak, amivel foglalkozunk az Azure-ban. Foglalkozunk minden mással is. Fut nálunk ugye Java, PHP, Node.js, Python, sőt, amikor machine learningről beszélünk, vagy akár Internet of Things-ről, ilyen technológiák is szóba kerülnek, mint az R programozás, ami a statisztikusoknak a legfontosabb nyelve ma, akik bármilyen logikai függvényt, vagy akár ilyen statisztikai függvényt akarnak leírni. Tehát a machine learning megoldásunk például R programozásra épül, nem építünk ki egy új .NET library-t csak ezért, hanem tényleg a már piacon lévő megoldásokra építünk, és igyekszünk ezekkel előre haladni. Nagyon fontos szerintem, és ez megint csak elő fog jönni későbbi előadásokban szintén, hogy a Microsoft felhője nem úgy van fölépítve, hogy nem kompatibilis semmivel. Abszolút kompatibilis akár az Amazonnal is, akár egy Google Apps-el, akár egy Salesforce.com-mal, akár egy Dropbox-al is például. Erről a legutolsó előadásomban fogunk egy kicsit mesélni. Gondolok itt például a single sign-onra. Tehát ma már nagyon fontos probléma nagyon sok vállalatnál az, hogy mi történik akkor, hogyha a korábbi gondolkodásunk, hogy egy Windows Server-es Active Directory is fellépített infrastruktúrában meg tudtuk oldani ugye azt, hogy bejelentkezik a kedves felhasználónk, és megmondjuk, hogy milyen alkalmazásokat hogyan tud elérni. Group policy-val, egyéb beállításokkal meg tudtuk ezeket szépen oldani. Ma már a felhőben ez nagyon-nagyon másképp működik. Hogyan tudjuk megoldani ugye azt, hogy akár mondjuk egy Salesforce.com-os bejelentkezésre is működjön a single sign-on Active Directory-n keresztül. Vagy akár, hogy tudjuk limitálni, vagy kontrollálni a Dropbox felhasználást a felhasználóknak. Vagy akár mondjuk azt, hogy ők be tudnak elérni Facebookra, vagy nem. Ez nyilván egy megint másik kérdés. Ezeknek az egésznek a megoldása úgy fog kinézni a Microsoftos portfólióban, hogy magát az Active Directory-t, amit mindenki ismer és rengeteget használ magában a nagyvállalati körben, ezt visszük ki a felhőbe, Azure Active Directory néven, és ezzel gyakorlatilag kiterjesztjük az Active Directory-nek a küldetését a felhős világra olyan szintig, hogy az összes eszközön egyébként, nem csak Microsoft eszközön, ezt tudjuk használni. Erről fog leginkább szólni a negyedik előadásunk, hogy ezt hogyan is valósítjuk meg a gyakorlatban. Lezárásképpen fontos hozzátennünk ehhez azt, hogy a Microsoftnak ez a CloudOS csapata, akiről a legelején beszéltem, akik főként foglalkoznak a felhős stratégiával szerver szempontból, de ennek nem része az Office 365 például, ők nem úgy nézik a Microsoft felhőt sem, hogy mindenek a felhőben kell történni a Microsoftnál. A mi koncepciónk az, hogy egy olyan operációs rendszert, meg egy olyan ekoszisztémát építünk, aminek teljes egészében része az ügyfeleknél futó hardware infrastruktúra is, és teljes egészében része tud lenni a hostereknél, service providereknél, partnereknél futó infrastruktúra is. A Microsoftos Hypervére, System Centerre, Windows Serverre épülő alapvető alsó infrastruktúrális réteg, ez gyakorlatilag ekvivalens, némi különbségtől eltekintve, mind a három világban. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy egy virtuális gépet tudok költöztetni egy hoster, a Microsoft felhő és a helyben futó Hyper-V rendszereim között. Gyakorlatilag egyszerű másolással, most némi túlzással persze. Ilyet nagyon kevés más gyártó tud csinálni. Van olyan gyártó, akinek van rendkívül jó privát felhő megoldása, van olyan gyártó, akinek van rendkívül jó publikus felhő megoldása, van olyan gyártó, akinek van rendkívül jó partner hosting megoldása, de olyan, aki mind a hármat egyszerre nyújtja, és ahol a három átjárhatóan működik, ilyen nem túl sok van, szerintem lehet, hogy nem is nagyon van rajtunk kívül más. Ennek az egységessége, ennek a platformnak az egységessége az, amit mi hibrid felhőnek hívunk néha, vagy hibrid gondolkodásnak hívunk, ez a Microsoft egyik kulcserőssége. Ezen kívül nyilván az, hogy egyébként a nagyvállalati körben milyen szintű elterjedtsége van a Microsoft megoldásoknak, Windows Servernek, Active Directory-nek és minden másnak, amiről ma fogunk beszélni, ez mind a mi platformunknak kedvező dolog. Legvégül szeretném kiemelni azt is, hogy ennek az egyik megjelenése, amit az előbb elmondtam, már a piacon is látszik. Ez megint csak nem stratégia, nem mi mondjuk, hogy merre fogunk fejlődni, ez már most így van. Ez abban érhető tetten, hogy a Gartnernek ugye szoktak publikálásra kerülni ilyen Magic Quadrantjai, ami különböző technológiai területeken mutatja meg azt, hogy melyik játékosok kerülnek a vezető pozícióba, kiknek van kiforrott, már jól működő piacvezető megoldása, és kiknek van akár inkább ilyen challenger jellegű, kihívó jellegű megoldás, akik még csak most fognak a piacra törni. A Microsoft ezekben a kategóriákban most piacvezető az összes Gartner Magic Quadrantban, amiket itt most felsoroltam. Infrastructure as a Service-ben, Storage-ban, Application Platformban és persze virtualizációban is. Tehát nem arról van szó, hogy mi valami kihívó üzemmódból próbálunk itt menni előre ebben a körben, hanem már most ebben a négykategóriában vagyunk a legelső pozícióban, a vezető kvadránsokban mindenhol. Ez rendkívül fontos. Azt gondolom, hogy ezzel végre értünk a felhő áttekintésének, hogy stratégiailag milyennek az egésznek a lényeges a jelentősége, és még egy utolsó dolgot hadd tegyek hozzá, amit nem olyan régen olvastam egyébként én magam is egy könyvből, és nem a Microsoft stratégiájának a része, hanem a felhő gondolatnak egy nagyon fontos eleme. Rengeteget gondolkodtunk azon, már évek óta beszélgetünk erről az ügyfelekkel is, meg a házon belül is, hogy mi a felhőnek az igazi ereje, mi az igazi lényege, mi a jelentősége. Agilitás, költséghatékonyság, nagyon sok minden másról beszéltek még, hogy miért érdemes felővel foglalkozni. És jól látszik, hogy a startupok ezt megértették gyorsan, ott az, hogy nincs beruházási költség, és el tudunk kezdeni növekedni az igényeknek megfelelően, ez nagyon jól működő történet volt. De nagyvállalati körben ez valahogy nem tűnik elég ütős érvnek, én azt látom. Nagyvállalati körben nem az a problémánk, hogy nulla beruházási költséggel akarunk fejleszteni infrastruktúrát, mert van infrastruktúránk, nem ez a kérdés, hogy most nulláról építsünk-e vagy nem, vagy hogy vannak-e ilyen peak workloadok vagy nem. Nem ezek a fő problémáink, nem ezek a fő kérdéseink. A felhő lehetőséget ad egy nagyvállalat számára arra, hogy megossza egy hosszú, akár évekig tartó fejlesztési projektnek a kockázatait a gyártóval. Mondok erre egy gyors példát. Klasszikusan mondjuk egy 3-4 éves komolyabb ERP bevezetési projekt, van ahol persze ez 2 éves, 1 éves, nagyon változó, hogy milyennek a kifutása, úgy néz ki, hogy megveszük a legelején a hardvereket, megveszük a legelején a licenszeket, és kifizetünk egy tonna pénzt azért, hogy valaki ezt megcsinálja nekünk. Majd van egy fejlesztési projekt, ami akár 1-2 évig is elhúzódhat, és nem tudjuk, hogy sikerülni fog-e, nem tudjuk, hogy működni fog-e, reméljük, dolgozunk rajta, rengeteg projektbe is bukik egyébként. Nyilván ezt nem kell mesélnem pont az itt lévő körnek, hogy mennyire nehéz egy enterprise rendszernek a bevezetése, és addig áll benne a pénzünk. A felhővel pont az ellenkezője történik ennek. A legelején egy nagyon komoly konzultációs munka történik, közösen építjük az ügyféllel a megoldást, és amikor a megoldás tényleg elkezd működni, akkor kell a felhőnek, ugye a PSU modellje alapján, akkor indul el igazából az, amikor az ügyfél is elkezd fizetni érte, és mi is elkezdjük kapni érte azt, ami nekünk gyakorlatilag licenszként eddig korábban megvolt korábban. Tehát teljesen más a modell. Gyakorlatilag mi, mint Microsoft, sokkal jobban érdekeltek vagyunk abban, mindannyian a Microsoftnál érdekeltek vagyunk abban, hogy minél hamarabb, minél komolyabb siker legyen a projektnek konkrétan az ügyfélnél. Nem az a lényeg nekünk, és nem azonban senki sem a Microsoftnál számon kérve, hogy mikor adjuk el a licenszt például, hanem sokkal inkább az, hogy mikor lesz a projekt sikeres. Ez nem csak a Microsoftra igaz, hanem minden felhőbe foglalkozó cégre. Teljesen más a gondolkodásmód. Teljesen más, hogy közösen dolgozunk az ügyfél projektek sikeréért, mint azért, hogy ki és mit vásárol. Gyökeresen más a gondolatmenet.